A következőekben Erdő Péter bíboros úrral beszélgetünk a hivatás vasárnapja alkalmából.
Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió műsorában Erdő Péter bíboros urat, akivel a hivatás vasárnapja alkalmából beszélgetünk. Bíboros úr, köszönjük, hogy elfogadta ezt az interjú felkérést, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki, amen.
Bíboros úr, hát lehet, hogy nem egy szokványos kérdés, de hadd kérdezem meg, hogy mi szeretett volna lenni a bíboros úr kiskorában? Mi volt az ilyen gyermekkori vágya esetleg?
Hát megmondom őszintén, hogy tűzoltó és katona nem szerettem volna lenni. Ahogy különböző útleírásokat olvastam, eszembe jutott, hogy milyen érdekes lenne mondjuk misszionárius orvosnak lenni Peruban. Vagy milyen érdekes lenne térképésznek lenni. Tehát különböző ilyen ötletek vagy elgondolások voltak bennem, de ez egy sem volt még igazán komoly elhatározás. De később lassanként alakult ki az a gondolat, vagy az a vonzás, hogy hát tulajdonképpen mi lenne akkor, ha én papnak mennék. Ugye? De ez akkoriban megint csak nem volt egy természetes és szokványos dolog. Hát gondoljunk bele, hogy amikor én születtem, akkor az én püspököm, Mindszenti József bíboros, még börtönben volt, vagy már börtönben volt, ahogy akarjuk. Amikor beléptem a szemináriumba 1970-ben, akkor pedig még az amerikai követségem volt. Tehát, hogy így mondjam, egy olyan egyháznak a szolgálatára vállalkozott az ember, amelyik nyilvánvalóan és közismerten nem volt szabad. Tehát ebben a küldetésben részt venni, ez hát volt benne valami fenyegető, volt benne valami különleges vagy titokzatos, és mindenképpen azért ott volt, hogy itt emberek szenvednek a hitükért meg a hivatásukért, tehát olyan dologról van szó, ami minden másnál fontosabb. És ez megragadott, ezt fölismertem, ez vonzott a későbbiekben.
A családi háttere hogyan befolyásolta ezt az utat, amit így a hivatás választás felé tett?
Tehát ugye az biztos, hogy hívő katolikusok voltak a szüleim mind a ketten. Az is biztos, hogy az ő életükben is azt láttam, hogy ennek ára van. Ez nem egy kényelmes életforma, hiszen nem gyakorolhatták azt a hivatást, amit tanultak, éppen mert túl vallásosnak tekintették őket. Viszont, hogy ők ezt bármikor is fölhánytorgatták volna, vagy emiatt szomorúak lettek volna, azt sose láttam rajtuk. Sőt, talán még inkább egy bizonyos ilyen huncut örömet is, hogy hát végül is azért a legfontosabbat megtaláltuk. És ez nagyon szép volt, akár a húsvétok, vagy a karácsonyoknak az otthoni ünneplése. Tehát szinte átragadta a szüleinknek a hite ránk is. Ugyanakkor a család egyáltalán nem befolyásolta a hivatásválasztást, sose mondták azt, nem csak, hogy menjek papnak, hanem még a lehetőségéről se beszéltek. És hát nem játszottunk mi otthon paposat, meg nem volt kis oltárunk, meg, de van, aki ilyeneket mesél. Tehát náluk erről szó se volt, ha már, akkor elmentünk a templomba minisztrálni, az igazi templomba, az igazi oltárhoz. És tudtuk azt, hogy ott történik meg a nagy esemény, és ezt nem érdemes mondjuk játéktárgyává tenni.
A gyermekkorából voltak-e ilyen mérföldkövek esetleg a hitben, amik szintén ezt segítették elő, a papi pálya felé vezették?
Tehát az biztos, hogy egy nagy találkozás volt, részben a hittantanulása során, részben egyébként a papokkal, a szüleimmel való beszélgetés során, amikor kezembe vettem az Új Szövetséget. Tehát elkezdtem a Békés Dalosféle Szentírást önállóan olvasni. Hát ugye megtanítottak arra, hogy előtte kell a Szentlélek segítségét kérni, hogy legjobb az egyik szentírási könyvön végigmenni, és akkor fejezetről fejezetre olvasni, és azt a kis részt, amit az ember egy nap elolvas, azt a vallatni, hogy mit üzen Isten nekem, mit kell, hogy tegyek ennek az üzenetnek az alapján. Tehát egy nagyon könnyed módon, de mégiscsak egyfajta elmélkedő, imádkozó szentírás olvasásba nyertem bevezetést, és ez nagyon fontos volt a számomra. És aztán a szentáldozás. Hát ugye gimnazista koromban napi áldozó voltam, ami azt jelenti, hogy minden délután, amikor már a következő napra fölkészültem, megírtam mindent, megtanultam a leckét, akkor mentem a közeli templomba, hogy a szentáldozáshoz járulják. Aztán volt, hogy nem értem el ott a misét, akkor na hol van még Budapesten valahol később mise, és akkor oda mentem át. Hát általában ez a Bakács tér és a Ferenciek tere közötti vonalon mozgott, de végül is majdnem, hát sikerült gyakorlatilag minden nap szentáldozáshoz járulni.
Volt-e olyan konkrét pont, ahol érezte a bíboros úr, hogy igen, most nekem papi pályára kell lépnem, egy ilyen konkrét esemény esetleg?
Hát nem is annyira a papságra, hanem az Istennel való személyes kapcsolat. Tehát nem tudom, hogy más hogy van vele. Azt sem tudom, hogy ez nem-e valamilyen természetes jelenség, ami ritka, és majd egyszer megmagyarázza. De egyszer gimnazista koromban megálmodtam azt, hogy meghal a matematika tanárom, föl van rabatalozva, és én ott állok le úgy, hogy a koporsónak háttal, és előttem elég sok emberrel, gondolom iskolatársak, azoknak beszélek, és mit mondok. Nem telik bele sok idő, hallom, hogy ez a tanár tényleg beteg. Bekerült kórházba, meghalt, és az osztályfőnök engem kért meg, hogy a diákság nevében a temetésen búcsúztassam. És a rabata úgy volt föltéves, nekem úgy kellett fölállnom, ahogy azt én megálmodtam előre. És elmondtam azt a beszédet, amit elkészítettem, de megrendített az, hogy hát hogy van ez. Ugye a múlt és jövő, az egész térben és időben folyó életünknek a relativitása, hogy valahogy egy nagyobb valósággal is van nekünk kapcsolatunk, mint azzal a hétköznappal, ami tényleg percről percre egymás után következik. Mondom, lehet, hogy ez egy természetes élmény, de akkor pedig a természetről tudunk túlkeveset, és nagyon megrendített engem ez a hitnek a vonalán. Tehát az örök élet, az ember hivatása tekintetében. Ilyenféle élmények érhetik az embert, vagy kér az ember valamit imádságban. És akkor valósul meg, amikor azt mondom, hogy ha ez megtörténik, Istenem, akkor ilyen és ilyen jót cselekszem, és akkor hirtelen megtörténik. Lehet, hogy nem csoda, de az én számomra egy személyes válasznak tűnik. És azért az megrendítő. Tehát ilyen események erősítik meg adott esetben az ember hitét, és hívják fel a figyelmet arra, hogy olyan fontos valóságnak az erőterében élünk, ami megéri azt, hogy az ember élethivatásként válassza, hogy ezt másoknak is továbbadja, másoknak is fölhívja rá a figyelmét.
Volt-e olyan mentora, vagy példaképe, vagy olyan ember, akár a tanárai, vagy lelki atyái közül iskolában, utána később a hittudományi tanulmányai során, akik előre vitték egyre ebben a hivatásban?
Hála Istennek nagyon sokan. Egyet nem is mondhatnék, hanem csak többet tudok. Hát volt hosszú ideig gyóntatón futó Károly atya például, aki tényleg a hivatásának élt. Semmi másnak. Ez nagyon megrendítő volt, hogy nagyon kedves és bölcs ember volt. Magyar széken temettem pár évvel ezelőtt. Aztán voltak a piarista tanáraim, azok kiválóak voltak, nem csak tanárként, hanem úgy is, mint akik ebben a tanári munkában is a papi hivatásukat élték meg. Ma már nincs is olyan egyházi gimnázium Magyarországon, ahol minden tanár szerzetes pap lenne. Akkor a piaristáknál ez így volt. Tehát nagyon értékes benyomásokat szereztünk erről. Aztán nagyon fontos volt az is, hogy a hittudományi karon Budapesten, a tanáraim. Hát én nem azt mondom, hogy mindegyiket minden szempontból példaképnek tekintettük, de az biztos, hogy mindegyiktől tudtunk valami érdekeset, értékeset, fontosat tanulni. Tehát tulajdonképpen szerettük őket. És mondom, sokat köszönhetünk is nekik. Sorolhatnám szinte mindegyiküket azért, és nem bolyolódom bele, mert se vége, se hossza. Tehát Nyíri Tamástól kezdve, nem tudom én, Zemplén Györgyön keresztül az összes többiek, még akár olyan tanárok is, mint a biblikusok, Kosztolányi István például. Tehát később, aki még mindig velünk van, ugye Tarjányi Béla, akkor volt kezdő tanár. Nagyon szerette a Bibliát, és próbált bennünket is erre motiválni. Tehát azon kívül, hogy átadta a tudást, azon kívül próbálta megszeretetni. Aztán voltak kitűnő barátaink is ott, kvázi pályatársak, akik már fölöttünk jártak, de még a központi szemináriumban voltak. Ugye? Ott volt például Vajó László, aki annak idején hát arról volt híres, hogy ő tényleg jól tudott görögül. Ugye azért hívták Plátónak őt a többiek. És Kantnak a műveit németül olvasta, Plátót görögül, és azt hiszem, hogy Plátónak az összes műveit végigolvasta. Tehát volt egy olyan szellemi vonzása, vagy sodrása akkor az egész közösségnek, amiben öröm volt részt venni.
Papként, és később püspökként, majd bíborosként, nagyon sok nehéz emberi sorssal, lelki élettel is szembeköz az ember, akár temetésen, ugye, ott van a gyász fájdalma. Volt-e esetleg a bíboros úr életében, hivatásában olyan pont, ahol a mélyben érezte magát, és mi volt az, ami föl tudta emelni?
Hát a mélység és magasság, ez a kérdés, hogy honnan tekintsük. Most egy epizódot szeretnék mondani, mert ez ma is gyakran előfordul, és aktuálisnak érzem, a betegellátás. Tehát, hogy annak idején kórházba papnak bemenni, az nem volt egyértelmű, hogy most szabad, nem szabad, megengedi az orvos, nem engedi meg. Minden esetre civil ruhában természetesen, de azért táplán koromban, hogy bebejártam a kórházba, és a rokonok vagy az ismerősök kihívtak engem valakihez, végül is be tudtam menni, megtaláltam őt, hát végső állapotban, rossz állapotban volt az illető, és akkor meglátott engem, mint mondtam neki, hogy hát pap vagyok, és akkor igen trágyáról elzavart engem, hogy kihívott ide, és hogy kontrolljak onnan. Hát természetesen tiszteletbe tartottam az akaratát, és elhagytam a helyszínt, de gondoltam rá, hogy hát mennyire furcsa dolog ez, hogyha más hívja ki a papot az emberhez. Tehát valahol az ember személyes döntése ott az utolsó pillanatokban egyszer csak megörökítődik. Hát akkor, ha már ő úgy akar, akkor ő úgy marad. Aki az utolsó pillanatban meg akarja változtatni a hozzáállását, az Isten sokszor alkalmat ad neki rá. Tehát mondjuk ez egy kicsi megrendítő volt. De ugyanennek egy másik olvasata, általam nagyon tisztelt akadémikushoz hívtak, ugyanígy, Csalánja. Ismertem, szerettem, tegeződtünk, és hát elbeszélgettünk, ugye? Tudta, hogy én pap vagyok, tudta, hogy lényegben azért mentem be, és elmondta, hogy hát ő katolikus, természetesen annak nevelték, de hát ő eljutott egy olyan világnézetre, ami hát nem vallásos világnézet, és ne haragudjak rá, meg ő nem tud ebből kilépni, tehát ő úgy érzi, hogy nem volna őszinte az ő részéről, hogyha most kezdene el úgy viselkedni, mintha vallásos volna, mikor pedig nem. Tehát egy sokkal udvariasabb, egy sokkal szebb módon, de végül ő se tudott megnyílni mondjuk arra, hogy a szentségeket fölvegye. Tehát volt ilyen is. És volt természetesen olyan, akinek felsugárzott az arca, amikor megtudta, hogy ott vagyok, és még meg is áldozhatott, az óriási kegyelem volt neki.
És ugye ennek az előző kérdésnek az ellentétje, hogy mikor érezte magát a bíboros úr talán legközelebb az Úr Jézushoz itt a papi útja során?
Hát az nagyon nehéz dolog, mert néha vannak ünnepélyes pillanatok, amikor valami nagyon szép. És azt mondom, hogy hát a gondviselés itt szemmel láthatóan, szinte világ számára láthatóan mutatkozik meg. Ilyen volt például, amikor a városmisszió alkalmával, ugye tudjuk, hogy több európai nagyváros ezt közösen tartotta, Lisszabon, Párizs, Budapest, Bécs, Brüsszel. És Lisszabonon volt a sor, ott voltunk nagy delegációkkal, Budapestről is több hívő részt vett az ottani misszióban, és a záró esemény egy nagy körmenet volt, a fatimai szűzanya szobrát hozták le Lisszabonba, és azzal tartottuk a körmenetet. Most a lisszaboni pátriárka az már idős ember volt, fájt a lába, és arra kért, hogy én vezessem a körmenetet, mint fiatal kollega, tehát pásztorbottal, stb. Elég fárasztó volt, mert jó hosszú útvonalon mentünk, de több mint 1 millió hívővel, és körbe mentünk azon a téren, aminek a közepén Pombál Márkinak a szobra áll. Azért a Pombál Márki, aki a portugáliai felvilágosodás korában hát sokat tett az egyház ellen. és körbevittük a Fatimai Szüzeny szobrát, és a végén pedig egy hát ilyen záróállomáson egy oltárot tettük le, ahol még a város polgármestere is, az egyébként szocialista Szoáres, ő is odaállt és fogadta nagy tisztelettel és szeretettel ezt a kegyszobrot. Tehát ez egy olyan megható élmény volt, amit nem lehet elfelejteni. De hasonló dolgok voltak akkor is, mikor az ember éppen fáradt, vagy éppen azt mondja, most már ezt nem bírom tovább, fölfohászkodik. Ekkor is nagyon közel van hozzánk Jézus.
Ugye püspöki jelmondatának azt választotta azt az igeverset, hogy kezdetben nem volt más, csak a kegyelem. Hogy jött ez a jelmondat? Miért erre esett a választás?
Hát, aki az új szövetséget szokta olvasni, az megtalálja benne, hogy Isten előbb szeretett minket. Ez a dolog lényege. Hogy előbb szeretett. Hát persze Szent Ágoston ezt írja úgy is, hogy keresd az okot, keresd az érdemet, és nem találsz más, mint kegyelmet. És hát van a lelkiíró is, aki erről különösen szépeket írt. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez az Isten előbb szeretett, ez az élmény van mindezek mögött.
És egy utolsó kérdés, hogy mit üzenne, mivel bátorítaná azokat, akikben élik a szívükben ez a papi hivatása való lépés?
Hát arra, hogy ne tétovázzanak, ne hallgassák az életük nagy döntéseit, legyen az akár házasság, akár pályaválasztás, akár a papságra vállalkozás, mert minden idő Istennek az ajándéka. És bizonytalankodni az sose jó. Az nem egy olyan termékeny dolog. Tehát koncentráljunk arra a kérdésre, amit az életünkben el kell dönteni, és döntsük el időben. Ne hallgassunk. És akkor azt hiszem, hogy a többi az úgyis Istennek a dolga. Tehát bízunk abban, hogy ha ő hív, akkor meg is adja hozzá a kegyelmet.
Nagyon szépen köszönöm Erdő Péter bíboros úrnak, hogy itt a hivatás vasárnapja alkalmából kicsit beszélgethettünk, és hát a Mária Rádió hallgatói családja nevében is köszönjük, hogy megosztotta ezeket a gondolatokat. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekkel amen.
Erdő Péter bíboros úrral beszélgettünk a hivatás vasárnapja alkalmából.